Az globális összefogásra és regionális megoldásokra van szükség, ha enyhíteni akarjuk az éghajlatváltozás miatti katasztrófák hatásait, ezt mondta a Klímapolitikai Intézet éghajlatkutatója Trend FM-nek. Még 2020-ban a különböző konfliktusok miatti kitelepítések 95%-a éghajlatváltozással szemben sebezhető vagy arra érzékeny országokban történt, derült ki egy ENSZ jelentésből. A szakember ennek kapcsán megjegyezte, hogy a klímaváltozás által veszélyeztetett országok általában társadalmi-gazdasági nehézségekkel is küzdenek, ezért csupán segélyekkel nem lehet megoldani a helyi problémákat. Kovács Erika a kutatásfejlesztésben, különböző technológiák meghonosításában és a környezetszennyezés csökkentésében látja a lehetséges megoldásokat. Énekes Gábor interjúja.
Hagyományos értelemben, amikor migrációról hallunk vagy beszélünk, akkor elsősorban gazdasági és vagy politikai okokból történő elvándorlásra gondolunk. A klímaváltozás az mindeddig kevésbé jelent meg a közbeszédben, mint ilyen kiváltó ok. De egyébként nemzetközi szinten mióta húznak párhuzamot a klímaváltozás, illetve a népességvándorlás között? És mennyire képezi ez a téma beszédtárgyát a döntéshozók körében?
A 20. században nézzük, akkor látható például az 1920-as években is az Egyesült Államokban, hogy a déli vidékekről, illetve a déli partról a rendkívül nagy szárazság miatt a chicagói térségbe költöztek emberek, de hogyha csak nézzük a szíriai konfliktus, az is egyébként egyrészről a klímaváltozás miatt alakult ki a 2012-13-14-es nagy szárazság miatt. Kicsit jövünk közelebb az időben, akkor azt láthatjuk, hogy most is jelenleg is zajlik maga a klímaváltozás, illetve az éghajlat, illetve, de mondanám, hogy az időjárás szélsőségei miatti elvándorlás. Ma jelenleg a Földön 4 jelentős régió van, ami veszélyeztetve van az éghajlatváltozás miatt. Rendkívül módon veszélyeztetve van az éghajlatváltozás miatt, és ez biztos, hogy migrációt fog elindítani. Az egyik ugye Afrika, itt egyszer jelentkezik majd a szárazság, illetve a rendkívül nagy csapadékos idő a jövőben. Dél-Kelet-Ázsia, Dél-Amerika, illetve Európában a mediterrán térség a szárazság miatt. Már egyébként most is látható, hogy a mediterrán térségből nagyon sokan, akik korábban mezőgazdasággal vagy halászattal foglalkoztak, feladták ezt, és északra Németországba, illetve a skandináv térségbe és Nagy-Britanniába vándoroltak el, és ott végeznek mezőgazdasági tevékenységet. Tehát ahogy lehet látni, ez a négy régió hozzá fog járulni ahhoz, hogy a klímavigáció egyre erőteljesebb legyen a közeljövőben is.
Érdemes beszélni azokról az emberekről, akik ennek a kárvallottjai. Ugye ezekre a tömegekre leggyakrabban a klíma menekült fogalmát szokták használni, ezzel találkozhatunk a leggyakrabban, de ő mit gondol, tudjuk definiálni, vagy körbeírni, hogy pontosan mit akar és kikre vonatkozik ez a kifejezés?
Ugye a klímamenekültekre nincs egy kifejezett konkrét definíció, de azok az emberek, akik rövid távon az időjárás, hosszú távon pedig az éghajlat szélsőségei miatt elhagyni ugye a lakóhelyüket. Ez lehet országon belüli, de akár a két ország, vagy akár több országot átlépve is, tehát nemzetközi menekülés, vagy csúnya szóval migrációnak is lehet nevezni. Ami nagyon fontos, hogy erre egyébként egy jó példa, például, hogy mondtam is a beszélgetésünk elején, a szíriai konfliktus. Ugyanis a 2012-es és a 14 közötti szíriai konfliktus egyik kiváltó oka pont, hogy a klímaváltozás volt. Ebből nagyon sok tanulmány készült már nagyon nagy nemzetközi folyóiratokban, republikában. Egy Tigris és az Eufrátesz rendkívül ki volt száradva. A helyi kormányok nem nagyon hallgatták meg a vidéki lakosságnak a problémáit. Mit csináltak? Hát nem hallgatták meg. Ugye kialakult még belőle egy politikai probléma is, hát kénytelenek voltak elmenekülni. Na de hasonlót láthatunk egyébként Afrikában is. Tehát én azt mondanám, hogy erre a legjobb megfogalmazás a klíma menekült, de biztos, hogy vannak olyan emberek, akik kihasználják ezt a rendszert, és nincsenek rászorulva a menekült státuszra, vagy arra, hogy menekülniük kell. Őket már valamilyen másfajta kategóriákon kell majd besorolni.
Az ön által említett négy régió jelentős mennyiségű népességet érinthet. Mit gondol, hozzávetőlegesen mekkora tömegeket érint közvetlenül a felmelegedés?
Jelenleg körülbelül 250-300 millió ember körül van, akit közvetlenül érint. De hogyha ezek a további üvegházhatású gáz kibocsátási trendek folytatódnak, illetve ami nagyon fontos, hogy a melegedés is, tehát a felmelegedés, ezáltal pedig a szélsőségek tovább fognak fokozódni, akkor ez akár 1,2 milliárd embert is érinthet már az évszázad közepén. Különösen a szegény feltörekvő országokra.
Itt jellemzően milyen környezeti hatások vagy változások azok, amik előidézhetik ezeket a katasztrófákat, vagy különböző gazdasági nehézségeket?
Ami nagyon fontos, hogy például, hogy megnézzük a leginkább kitett kontinens Afrikát, ez egy óriási kontinensről van szó, tehát különböző régiókkal. Ugye mindenki hallott a Száhel övezetről. Ez alapvetően is egy száraz éghajlatú terület. Ugye ez egy nagyon kitett terület, ez egészen gyakorlatilag Nyugat-Afrikától a kelet-afrikai árokrendszerig behúzódó rövid sávot jelenti magát a Száhel övezet. Aztán érintettek olyan országok, mint Mozambik, Malawi, Gána, Madagaszkár, Kenya, Etiópia, Dél-Szudán, Szomália, szárazságtól. Hát ha abban belegondolunk, hogy az elmúlt néhány évben, csak az elmúlt 10-15 évben körülbelül olyan 75-250 millió közé teszik, becslés szerint az ENSZ szerint azoknak a számát, akik itt Afrikában a szárazság érint, gondolok itt a vízforrásokra, vagy az élelmiszerbiztonságnak az akadozására. Aztán ami nagyon fontos, hogy Közép-Afrikában egyszerre jelentkezik az egyenlítő éghajlat területen rendkívül sok csapadék. És az éghajlatváltozás egyik következménye, hogy a felmelegedés következtében egyre több vízgőz kerül a légkörbe, ezáltal egyre intenzívebbek lesznek a viharok. Ami nagyon jó példa Dél-Kelet-Ázsia, Fülöp-szigetek, Banglades térsége, ahol a tájfunok egyre nagyobb pusztítást végeznek, ugyanis egyre erőteljesebbek. Nincs több tájfun, de egyre erőteljesebbek. És ez mind egyébként a növekvő hőmérséklet, illetve a növekvő vízgőz következménye. De hogyha elutazunk egy kicsikét a Dél-Amerikába, ott pedig azt láthatjuk, hogy maga Dél-Amerikának a déli részén növekszik a lehullott csapadék mennyisége, és főleg észak kiterületeken, tehát Brazília, Kolumbia térségében, illetve még ide tartozik egyébként Észak-Venezuela is, egyre inkább csökken a lehullott csapadék mennyisége. Tehát lehet látni, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon változó módon jelentkezik maga a klímaváltozásnak a szélsőségei, és ne felejtsük el, hogy egyúttal egyre intenzívebbek, például a mediterrán térségnek Európában a hőhullámok, és egyre szárazabbak a nyarak, a száraz időszak egyre jobban elhúzódik.
Ahogy említette, változó módon jelentkeznek az éghajlat változással kapcsolatos kihívások, illetve különböző nehézségek. Viszont egy dolog az közösnek tűnik. Az ENSZ menekültügyi intézményének jelentésében olvasható, hogy 2020-ban a konfliktusok miatti kitelepítések 95%-a az éghajlatváltozással szemben sebezhető vagy nagyon érzékeny országokban történt. Ebből milyen következtetés vonható le a jövőre vonatkozólag? Hogyan lehetne segíteni ezeknek az országoknak?
Természetesen az innent a víz határoz meg. Egyrészt a vízhiány és a túlzott áradások okozzák ezt a problémát ezekben a régiókban. Hogy ez hogy lehetne a jövőben megoldani először, és ami nagyon fontos, hogy például Afrikára gondolunk, tudni kell, hogy rendkívül politikailag, gazdaságilag instabil országokról beszélhetünk. De hasonló egyébként sok ország Dél-Kelet-Ázsiában, illetve Dél-Amerikában is. A problémát helyben kell megoldani. Ösztönözni kell őket a műtrágyázásra, ösztönözni kell őket az intenzív mezőgazdaságra, ösztönözni kell őket, hogy egyre inkább foglalják meg a politikai, gazdasági berendezkedésüket megszilárdítani. Ugye még nagyon sokan még mindig a hagyományok szerint élnek nagyon sok afrikai országban, és egyszerűen nem hallgatnak, oda mennek ugye maguk a kutatók, oda mennek a különböző segélyszervezetek, egyszerűen nem hallgatnak rájuk ezek az emberek, most így a legegyszerűbben fogalmazva. De nagyon fontosak az új termények. Az látható például, hogy Szudánban, illetve Elefántcsont partra, amikor Európába bevitték a kukoricát, illetve műtrágyát, nagyon sikeresen, nagyon nagy termés átlagot tudta generálni maga az új növényfajta. Ugye eddig ott ezek ismeretlenek voltak, mint a kukorica is, vagy éppen a rozs is. És rendkívül nagy sikerrel tudták őket termeszteni. Tehát ez egy nagyon jó példa. Aztán, ami nagyon fontos még a Száhel-övezetnél, van egy olyan program, hogy ugye beerdősítik az egész Száhel-övezetet. Ez mikro- és mezoklimamódosító hatással bír, de magát a szárazságot, illetve a forró időjárást lehet vele mérsékelni. Aztán ami nagyon fontos, hogy Dél-Kelet-Ázsiában a rendkívül csapadékos, illetve árvizeknek kitett területeken meg kell oldani ugyanúgy az erdősítést, a növénykultúrának a visszatelepítését, és ami még itt van egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami nagyon nagy problémát okoz, az pedig maga a környezet szennyezés, itt a hulladékkezelésre gondolok, ugyanis nagyon sokszor megfigyelhető az, hogy maga a folyó, illetve a meder, illetve a meder területe, tehát az ártér, le tudná vezetni magát a vizet, egy nap az 500-800 mm-es csapadékot, csak olyan annyira nagy a hulladék felhalmozódás, egyszerűen nem tudja a folyó levezet. Tehát ezek ilyen óriási problémákat okoznak, tehát itt meg kell oldani gazdaságilag, társadalmilag, technológiailag, de ez valami nagyon fontos globálisan, a legnagyobb kibocsátóknak Oroszország, Egyesült Államok, Kína, India rendkívül módon csökkentenie kell a kibocsátást, hogyha meg akarjuk azt akadályozni, hogy a globális átlaghőmérséklet 2 fok fölé emelkedjen.
Ebből azon, ha túl egy nagyon komplex megoldási stratégiára van szükség, illetve akkor a probléma...
kell megtalálni, ugyanúgy, mint Magyarországon a jövőbeli asszállyal kapcsolatos dolgokat, csak itt ugye kisebb régiók vannak, globálisan is régiónként kell megtalálni magát a megoldást.
Több példát említett a problémák helyben történő megoldására, például ugye a Száhel övezet erdősítésével kapcsolatban. Na most ezek a projektek milyen szinten vannak most is jelen, vagy esetleg háttérbe szorultak így a klímacélokkal együtt, így az elmúlt 1-2 év eseményei, például egyébként ugye az orosz-ukrán háború miatt?
Nem, az nem látható, hogy egyébként Afrikában háttérbe szorultak volna, sőt, hogyha belegondolunk, lakosság arányosan most már gyakorlatilag az afrikai kontinens adja például a legtöbb napenergiát. Ugyanúgy viszik ugye magát a technológiát, illetve magát a befektetéseket, például az Európai Unió is, ugye tavaly vagy tavaly előtt volt, nem tudom pontosan az Európai Unió, illetve az afrikai csúcs, hogy ott volt egy megállapodás. Ugyanúgy viszi ugye az Egyesült Államok is, Kanada is, de még Oroszország is jelentős befektetéseket visz az afrikai kontinensre. Tehát próbálják ezeket megoldani. Én azt mondanám, hogy Afrikára, vagy éppen Dél-Kelet-Ázsiára nem fog jelentősen kihatni a klímapolitikai szempontból az orosz-ukrán háború.
Az elmúlt percekben Kovács Eriket hallották méghozzá arról, hogy a különböző háborús konfliktusok, vagy éppen a klímaváltozás hogyan mozgatja meg az embereket, magyarán hogyan hat a népesség vándorlása. Erről beszélt a Klímapolitikai Intézet éghajlat kutatója.